A 107. Zsoltár szavaival szeretnélek köszönteni benneteket. A 4. a 9. versekig így szól a 107. Zsoltár. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.
Isten igéjét Jónás könyvéből olvasom, a 3. részt eképpen. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe, az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, 1 napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról diszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdette Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak. Ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat. Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Én Harancsár József vagyok, és mint amit látszik, a legidősebb itt a gyülekezetbe, azt hiszem. És hát először, amikor elvállaltam, hogy kiállok és bizonyságot teszek, arra gondoltam, mint egy szokványos bizonyságtétel, mint ahogy hallom az utcai evangelizációkat, hogy én milyen mélyen voltam, én ez, én az. És én elhatároztam, hogy én csak arról fogok beszélni, amit Isten belem tett. Na de hát szorosan összefügg azzal, hogy milyen állapotban voltam akkor. Tehát ez gyakorlatilag ezt nem lehet elhagyni. Pedig én ezt legszívesebben, már is hagytam, de azért elmesélem. Na, hát én leírtam az életemet úgy, hogy megkereszteltek, bérmálkoztam, katolikusnak születtem, bérmálkoztam, minisztráltam, azért nekem az roppant tetszett mindig, az egy olyan színpadi művelet volt. A lényege az nem érdekes, de olyan szép ruhát adtak mindig. És nagymama akkor mindig a legszebb ruhába öltöztetett, együtt mentünk a templomba. De ha valaki azt megkérdezte volna, hogy mi a Szent Háromság, fogalmam sincs. Mi az, hogy Jézus meg Isten, nem is érdekelt. A hitoktatónkkal jót tudtunk focizni, ott tanultam meg focizni, és semmi más nem jelentett. Utána jött a nagybetűs élet, első házasság, második házasság, első templomi esküvő, aztán második házasság. Úgy lassan leéltem én az életemet, olyan 30 éves koromig, körülbelül olyan 25-30 éves koromig, nem is hiányzott. Miért? Jó megvoltam én a bőrömbe. Na de már a második házasságomnál is, ugye az alkohollal kezdtem megbarátkozni, ő meg én velem, és hát úgy többet ittam, mint az átlag ember. És így szép lassan elértem azt a szintet, hogy alkoholista lettem. Akkor még volt lakásom, azt elittam szép, ügyesen, aprólékosan, Hát ehhez nem nagy tudomány kell, egy-két-három barát kell, és kész. Na, van itt a Móri Zsigmond körtérné, a Feneketlen tó, hát ott találtam magam. És hát ez idáig, ez még sablon. Na de az, hogy én 30 évet leéltem úgy, hogy hát a hullámvasút az én hazám képest egy nyilegyenes pálya. Tehát hol fönt, hol lent. És hát ugye a képességeim mindig megvoltak, de önerőből egy kicsit föl, utána nagyon le. Kicsit föl, nagyon le. Na így telt el 25-30 év, hozzávetőlegesen. Az utóbbi 5 év az igencsak stabil volt. Télen-nyáron az utcán, és amit el tudtok képzelni, a mocsárba. Tehát ma már erről már merek beszélni, tehát minden szégyen nélkül merek beszélni, mert kinek többet engedtek el, kinek kevesebbet. Nekem úgy látszik, hogy nagyon sokat. És hát ilyen szokásos utcai parkbeli evangelizáció, ugye ma már nagyon divat, hogy amerikaiak jönnek evangelizálni ezerrel, és engemet se kerültek ki. Ön tört magyarsággal, meg egy nagyon jól csengő kártyával, amivel meghívtak a TIT székházba istentiszteletre. De viszont ott volt a kártya alján, hogy istentisztelet után svédasztalos állófogadás. Hát mondom, borom van, kajám is lesz, elmentem. Ide szégyen, oda szégyen, akkor az embernek abban az állapotában már gátlásai megszűnnek. Tehát totál nincsen szégyen. Elmentem. Már a belépőnél már nagyon furcsa volt, hogy mindenki olyan kedvesen fogadott. És hát a tisztaságom eléggé kétséges volt, de mindazok ellenére fiatal csinos lányok átöleltek. Szia Józsi, de jó, hogy eljöttél. Ó, mondom, ezeknek valami bajuk van. De beültem, és tényleg ott is nagyon jó volt a dicsőítés, a zene nagyon jó volt ott is, és hát tetszett is, meg ráadásul fűtve is volt, meleg volt, el voltam én ott, mint a befőtt. Hanem egy lány így, mint én most, kiállt bizonyságot tenni, egy nagyon csinos fiatal lány, és elejtett egy mondatot, hogy nincsen az a mélység, ahonnan Isten ki ne tudna szeretni. Én úgy magamba, úgy félmól, és mondom, mit beszélsz te mélységről? Hát, hol vagy te mélyponton, vagy hol voltál, el se tudtam volna képzelni. Na, ez a lány nevén Sütő Rékának hívják, orvosszülők gyermeke, ez Amszterdam és Budapest között volt ilyen összekötő drogdiller. Amszterdamban foglalt lakosztálya volt, Budapesten lakása, de ő mégis azt mondta, hogy őt onnan Isten ki tudta szeretni. Isten tisztelet végén kérdőre bontam, hogy hát mit tudsz te a mélységről? Hát gyere oda, ki van üres pad, ott alszol, iszol velem, akkor mélyen vagy, ez biztos. És ő elmagyarázta nekem, hogy az ő mélységek között rettentő nagy különbség van. Hogy az ő mélysége az még attól is mélyebb. Hány embert megfertőzött, hány fiatalt halálba küldött abban az anyaggal, amit ő áthozatott, mert nem ő személyesen hozta. Tehát egy olyan erkölcsi fertőbe volt, és hogy őt Isten ettől meg tudta szabadítani. Hát mondom, hogy ha ez tényleg ilyen, mondom, akkor lehet, hogy engem is, de nem biztos. Na, én visszamentem a padra, tovább ittam a boromat. Én nem tudom, lehet, hogy kivétel vagyok, de a többi megtérés az minden látványos, hogy happy. Hallottam már több helyen, nyugatinál itt-ott, nem akarom bírálni őket, de úgy tettek bizonyságot, mintha Isten így, pákra így minden gondomat megoldana. Hát, vagy én vagyok kivétel. Mert én nekem még a mai napig is vannak gondok, édes gondok, nagyon jó gondok, de viszont megtanít elviselni. Tehát azok a gondok, amik azelőtt leterítettek, azok most nem tudnak leteríteni. Nem mindig mosolygós, meg ízé, hú, de jó, hogy most nincs egy ruppom sem, meg stb. Ez nem így működik, de, de soha nem az anyagi helyzetem teszi a boldogságomat. Tehát voltam karácsonytájéken, hogy pénzem volt, mindenem volt, de senki nem köszönt vissza. Tehát, de ugyanakkor itt közületek, a Móriczon például megszólított valaki, és egy rúpon se volt, de én úgy örültem neki, hogy innen van a gyűliből. És aznap már jó kedvem volt. Tehát Isten küld olyan embereket, meg tudja ő a módját. Én nem ismerem az ő módszereit, de viszont föl tud dobni állandóan. Amikor látja, hogy csüggedek, hogy oda vagyok, akkor mindig megpiszkál valamivel. Általam nem várt módszerekkel föl tud dobni. És hát ez az egyetemi gyülekezet, ez már 3 éve is létezett nekem, de akkor még más társaság volt, akkor úgy kimaradtam. Ja, és 2001 óta nem teljesen egyenes az utam. Tehát én is, nálam is volt Jónás szindróma, hogy én nem akartam Ninivébe menni. Volt ilyen szindróma, de akkor, amikor szintén eltávolodtam, akkor volt hova visszajönni. Az este Árpi tartott Biblia órát, és, vagyis Eszter, és pont erről volt szó, hogy melyik volt az első prédikáció. Én emlékszem 2000-ben a tékozló fiú volt. És én akkor azt mondtam az ige hirdetőre, hogy ez a Pali, ez rólam beszél. És még a mai napig is, ha megkísért a sátán, akkor vannak várt kísértések. Tehát például tudom azt, hogy alkoholista vagyok. Sátán olyan rapinát, hogy az alkohollal nem próbálkozik. Abszolút nem próbálkozik. Nem irritál, nem érdekel. Tehát nem is próbálkozik vele, mert tudja, hogy abból mentett ki Isten. Próbálkozik mással. Próbálkozik akár a médián keresztül, akár a lányokon keresztül. Tehát millió egy módszere van neki. Nagyon rapinát, spiccen kell lenni, hogy ki tudja az ember védeni, de hogyha rendszeresen Istennel vagyok, akkor meg se közelít. Ennyit tudok. Hát más nem is igen tudom. Ja, az, hogy Isten úgy rendelt mellém, mint ahogy itt most mutatja a kép is, hogy elég szép számmal vagyunk, meg még akik hiányoznak, és a legmeglepőbb az benne, hogy világi szemmel nézve, tehát a világi emberek, akiket ismerek, azok mind megbotránkoznak azon, hogy mit keresett az egyetemi gyülekezetbe. Hogy nem illesz bele a képbe. De én úgy érzem, hogy Isten spalettája az nagyon sokszínű. És erre a spalettára, a sok szín közé én is fölférek, hogy az egyik színén vagyok. Én így érzem. Tehát ennyit akartam. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Krisztusban, köszönjük neked, hogy megtartott életünket. És köszönjük ezt a mostani időt, ezt a mostani estét, hogy megállhatunk a te színed előtt, és várhatjuk a te életet megújító, újjáformáló szavadat. Mégis, Urunk, amikor köszönetet mondunk, és amikor hálaadásról énekelünk, akkor azért ott van a szívünkben a bűnbánat is. Hiszen ha csak az elmúlt napunkat gondoljuk végig, akkor rádöbbenünk, hogy milyen gyakran bántottunk meg téged, és milyen gyakran bántottuk meg egymást. És így, amikor megállunk előtted, akkor tényleg kárhozatot mondunk, ami minden bűnünkre, fogyatékosságunkra, arra, amit megtettünk rosszat, és amit nem tettünk meg jót. És csak kérni tudunk, hogy ezen a mai estén jöjj nagyon közel hozzánk, szeretgess ki bennünket a mi eddigi életünkből, tisztogass bennünket, formálgass bennünket, és add meg nekünk egyen-egyenként azt, hogy megértsük, amit a méltatlan igehirdetőnek a szaván keresztül te a mi számunkra készítettél. Szentlélek, Úristen, így hívunk, így várunk, így jöjj közénk. Amen. Hallgassuk fennállva Istennek igéjét, bennünket ma este megszólító üzenetét. Ezt az igét, ezt az üzenetet a Jónás könyvéből szeretném felolvasni, a már hallott igeszakaszból, a Jónás könyvének 3. fejezetéből, az 5. verstől kezdődően a 8. versig. Így szólít meg bennünket Isten igéje. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt tronjáról, levette magáról a díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Aztán kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak, öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Közel 160 esztendeje, ez az a néhány mondat volt az, amelyben összesűrítve és koncentrálva megfogalmazódott a mi őseinknek és atyáinknak a legmélyebb szabadság utáni vágya. Csak az egy sorsdöntő kérdés foglalkoztatta őket, hogy hogyan lehetnénk szabadok, és hogyan szabadulhatnánk meg. Mert mindnyájan tudjuk, hogy ahol egy nemzetnek vagy egy társadalomnak az életében nincs meg ez a szabadság utáni vágy, nincs meg ez a szabadság utáni igény, ahol ehelyett csak a közöny van, a lemondás van, és a fásultság jelentkezik, ott aztán tényleg lendületbe jön egy-egy ország lefelé a pusztulásnak a lejtőjén. Ez a kérdés viszont, hogy hogyan lehetnénk szabadok, azt gondolom, hogy nem csak az akkori és mai embernek nemzeti sors kérdése, hanem olyan egzisztenciális kérdés, olyan létkérdés, amely egyen-egyenként talán mindnyájunkat foglalkoztat. Hiszen aki ezt a kérdést nem teszi fel az ő életében, hogy hogyan lehetnék szabad, és aki erre a kérdésre nem kap kielégítő választ, hogy hogyan szabadulhatnák meg az én életemnek a hiába valóságából és bűneiből, annak az élete ténylegesen is elindul a lejtőn, és annak tényleg már itt idelent, itt most pokollá válik, vagy válhat az élete. Éppen ezért ezen a mai estén azt gondolom, hogy azoknak volt érdemes eljönni erre az Isten tiszteletre, akiket kimondva, vagy talán kimondatlanul foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogyan lehetek az én egzisztenciámban szabaddá. És a válaszra, vagy a kérdésre a Bibliának a válasza nagyon szimpla, nagyon egyszerű, szinte megdöbbentően elemi. Hiszen a szabaduláshoz a Biblia szerint, a szabadsághoz semmi másra nincsen szükség, ahogy az előbb hallottuk is, csak az Istennel való találkozásra. Vagy másképpen fogalmazva, megtérésre van szükség, bűnbánatra van szükség, újjászületésre van szükség ahhoz, hogy valaki szabaddá legyen. Nyilván most sokan azt gondolhatjátok, hogy ennek a fickónak nem volt érdemes vidékről ide felutazni, hogy ezt elmondja, hogy az embernek megtérésre van szüksége a szabadsághoz, hiszen ezt nagyon sok lelkésztől, ige hirdetőtől talán hallhattuk. Mégis, hogy ne menjetek haza üres kézzel, illetve üres szívvel, én most az Istennel való találkozásnak a keretéről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ami keret tulajdonképpen lehet a bőjt, vagy lehet a bőjti időszak. Kell erről beszélni, kell a bőjtről szólni, hiszen azt gondolom, hogy a református kegyességi gyakorlatunknak mostoha gyermeke a bőjt. Kitépkedtük, kigyomláltuk, vagy azt is mondhatnám, hogy katolikus kovászként kihajintottuk a mi kegyességi életünkből a bőjtöt, mondván, hogy a bőjt az embert önmagába véve nem teszi bűnbánóvá. Való igaz, hogy néhány napi vagy néhány heti vegetáriánus életmód, vagy egy-két lemorzsolt rózsafüzér, vagy néhány külsőség, pár gyertya, egy kis köldöknéző meditáció értelemszerűen még nem teszi az embert bűnbánóvá. Még nem szerez megoldást az életnek a legfontosabb kérdéseire. Csak hát az a gond, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötte a nyakas kálvinista gyakorlat és vallásosság, hiszen elfeledkeztünk a mondatnak a második feléről. Mert igaz az, hogy a bőjt az nem tesz bennünket bűnbánóvá, de az is igaz, és ez a mondatnak a második fele, hogy a bűnbánat az bőjtölővé teszi az embert. Mert a bűnbánatnak a jele, a bűnbánatnak a kerete, vagy alkalma lehet a bőjt az ember életében. Ezért most a Jónási ige alapján arról szeretnék egy kicsit részletesebben szólni, hogy a bőjt végül is minek az alkalma, és minek az ideje. Az első dolog, ami kiderül itt, és ami egyértelművé válhat a textusból, az az, hogy a bőjt elsősorban a válaszadásnak az alkalma, sőt, önmagában a bőjt is egyfajta válaszadás. Az derül ki ebből a felolvasott ige szakaszból, hogy a bőjt az az ember részéről, a niniveiek részéről nem valamiféle kezdeményezés, hanem csupán egy válasz Isten megszólító szavára. Hiszen a bűnbánatot az Istennek a szava, igéje inspirálja a niniveieknek az életében. Isten a kezdeményező fél. Nem az történik itt, hogy összedugják a fejüket a niniveiek, és így szólnak egymáshoz, hogy gyerekek, elég már a világi életből, a sok pörgésből, a sok buliból, kéne egy kis nyugalom, kell néha egy kis elcsendesedés. Valószínű, hogy megártani nem fog, hogyha egy rövid időre leállunk. Sokkal inkább az történik itt, és úgy kezdődik el minden, hogy az Isten Jónáson keresztül megszólítja az ő népét, és ő az, aki lép feléjük. És nevezetesen teszi ezt azért az Úristen, mert nem mond le róluk. Mert a rongy életük drága neki. Mert magáénak tudja őket, még a pogányságukban is. Úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy ebben a pogány városban Isten potenciális gyülekezetet, potenciális Isten népét látja. Hát ezen a mai estén tudhatjuk, hogy az örökkévaló Isten bennünket is így lát. Sőt, így nem mond le a te meg az én foltos, foszladozó, rongyos szakadozó életünkről. Még akkor sem mond le rólunk, hogyha mi már lemondtunk magunkról, még akkor sem mond le rólunk, hogyha esetleg mások lemondtak. Így nem mond le rólunk az Isten. Így szólít meg bennünket, így tart igényt a mi életünkre, és 2007-nek a bőjtjében így vár választ tőlünk. Így vár választ tőlünk először is a Jónáson keresztül Istentől érkező bűnbánatra felhívó ítélő szó, de így vár választ tőlünk Istennek az az utolsó szava, akiről énekeltünk, amit a Krisztus mondott ki tulajdonképpen, tudnék, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Mert hogy a rabságnak, a szolgaságnak Ez az egyetlen alternatívája. Éppen ezért azt gondolom, hogy a nagy kérdés mindnyájunk számára az, hogy mi mit válaszolunk, hogyan lépünk Istennek arra a szavára, ami ki tudja, hogy hányadszor keres már bennünket. Már diákként is tudtam, de tanárként még inkább tapasztalom azt, hogy az a diák, aki a vizsgán némán, süketen és szótlanul ül, tulajdonképpen legalábbis a vizsga szempontjából elveszett. Hiába próbálok meg rajta segíteni, nem tudok. Most hát ezen a mai estén, meg az idei bődben ne hagyjuk válasz nélkül az Istennek a szavát, az Isten keresését, hiszen ki tudja, hogy mióta szólítgat már téged, ki tudja, hogy mióta keres téged, éppen szelíden és finoman, vagy talán egy kicsit keményebben. Tehát a bőjt az a válaszadásnak az alkalma. Aztán az is kiderül itt másodszor, hogy a bőjt az lehet az ember életében egyfajta helyzetváltozás vagy állapotváltozás. Lehet az állapotváltozásnak az ideje. Tudnilik megváltozik a bőjt idejében az embernek az Isten előtti helyzete és állapota, mert ahol az Isten szava megjelenik egy-egy sorsban, nagyon markáns változások kezdődnek el. Az ige hatása, tudnélik, abszolút szokatlan, nem várt dolgokat vált ki az embernek éppen az Istenhez való viszonyulásában. Ez a felolvasott textus nagyon szemléletesen beszél erről, mégpedig abban, amit itt Ninivének, a pogány nagyvárosnak a királya cselekszik. Hiszen azt olvastuk, hogy ez a király először is felállt az ő trónjáról, másodszor pedig levette az ő díszruháját, és zsákruhába öltözött, ami az ókorban a bűnbánatnak volt tulajdonképpen a jele. Mit mond el mindez? Azt, hogy ez a király az Isten szavára abszolút módon megalázza magát az Isten színe előtt. Ez fejeződik ki abban, hogy ő feláll a trónról. Hiszen az ókori uralkodók, azok állandóan ültek a trónon, amikor valakit fogadtak. Soha nem álltak onnan fel, hiszen a trón az mindig a hatalomnak, mindig a biztonságnak, mindig a méltóságnak, mindig az ő uralmuknak volt a jelképe. És Ninivének a király, amikor az Isten igéjét meghallja, szokatlan módon feláll, mert most azzal találkozik, aki nála is hatalmasabb. Olyannal találkozik, aki előtt ő sem maradhat ott ülve az ő életének meg országának a trónján. Hát azt gondolom, hogy a bőjt az annak az ideje és annak az alkalma, hogy az én hős csabaságom felálljon a trónról és a kispadra üljön, meg ez a bőjt annak az alkalma is, hogy egyen-egyenként ti mindnyájan felkeljetek az életeteknek a trónjáról, aztán a kispadra üljetek, és átadjátok a játékteret, vagy ha úgy tetszik, a pályát annak, akit az megillet, az örökkévaló Istennek. De az is nagyon beszédes itt, hogy ez az uralkodó leveszi az ő díszes ruháját. Hiszen annak idején a királyi díszes öltözet is a hatalomnak volt az egyik jelképe vagy jelvénye. Hogyha egy kicsit allegorizálni szeretnék, talán ezt megbocsátjátok, csak így mindent levetve lehet az Isten színe előtt megállni. A jó fejségnek, a jó cselekedeteknek, a vallásosságnak, a különböző ilyen kis kegyes érdemeknek a cifra köntösében nem lehet odaállni az élő Isten színe elé, hanem csak úgy lehet elé állni, hogy énekeljük az egyik szép énekünkben, hogy jövök semmit sem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Hát ennek az odaállásnak és ennek a felállásnak lehet az ideje a bőjt. Aztán harmadszor kiderül még egy fontos dolog itt, tudnilik, hogy a bőjt az azért a felelősségre ébredésnek az alkalma is. Tudnilik, Ninivének a királya, amikor meghallja az Istennek az igéjét, akkor egyetemes bűnbánatot hirdet meg az ő egész birodalmában. Nem csak magáért, az ő sorsáért, az ő életéért érez felelősséget, hanem azokért is, akik rá vannak bízva. Tudnilik, ez a pogány király pont azt veszi komolyan, amit a Jónás könyvének az elején Jónás abszolút elmulaszt, tudnilik, hogy van neki valamiféle missziói felelőssége. Itt szorulunk egy kis kitérőre, és itt kell elmondanom azt, hogy a Bibliában Jónás könyve nem egy történeti könyv. Amikor olvassuk, érezzük is ezt azért, hiszen tele van ilyen valószínűtlen, legendaszerű elemekkel, ugye Jónást elnyeli a hal, aztán Jónás 3 napig ott van ennek a nagy halnak a gyomrában, kikerül onnan. Sokkal inkább mondhatnánk azt, hogy ez a könyv a Bibliában egy nagy hasonlat, vagy egy nagy példázat, egy ószövetségi példázat tulajdonképpen, ahol Jónás nem más, mint Isten választott népének, vagy mai szóhasználattal élve az Isten egyházának a reprezentánsa, Ninive pedig a pogányokat, a kívülállókat jelenti. És tulajdonképpen Jónás könyvének az egész fő üzenete úgy lenne összefoglalható, hogy az Isten népének missziói küldetése van a pogányok között. Ennek a küldetéstudatnak van hiány Jónás, és ezzel a küldetéstudattal rendelkezik az Isten szavának meghallása után Ninivének a királya, és ezért hirdet általános bűnbánatot. Érzi az ő felelősségét. Egyszer olvastam egy történetet, ami szerint éppen akasztottak egy fiatal embert, egy rablógyilkost, és az ő édesanyja ott sírt a bitófának az árnyékában. És amikor mielőtt fölakasztották, ez a fiatal ember rámutatott az anyjára, és azt mondta, hogy anyám, ne sírj, mert te vagy az oka, hogy ide kerültem, hiszen nem figyelmeztettél. Azt gondolom, értjük, hogy miről van itt szó. Éppen ezért nagy kérdés, hogy vajon amikor mi megtartjuk a magunk bűnbánatát a bőjben, akkor vajon bűnbánatra hívjuk-e azokat, akikért felelősséggel tartozunk? Hogyha a magunk életében meglátjuk a bűnt, akkor vajon vagyunk-e elég bátrak arra, hogy mások életében is rámutassunk arra? De ugyanígy azért kollektívan is egy nagy kérdés ez, hogy az egyház, vagy Istennek a mai népe, vagy éppen keresztény fiatalok, betöltjük-e ezt a mi őrállói, missziói feladatunkat? Mert hogyha felelősségvállaló igehirdetés helyett az egyház mondjuk csak sírni tud egy nemzetnek a romlásán, akkor a sírt, ahol majd elsüllyed egy nemzet, tényleg népek veszik majd körül, és az egyházra fognak mutogatni, hogy ti vagytok a felelősek. Azt pedig már csak tényleg mellékesen és zárójelben említem meg, hogyha egy nemzetnek a királya nem hirdet általános bűnbánatot, akkor az egyházon a sor, hogy a bűnbánatot, vagy a bűnbánatra a királyt is rávegye. Akinek van füle, most márciusi dusán hallja, hogy mit mondok a gyülekezetnek. De negyedszer van itt egy új dolog is, mégpedig az, hogy a bőjt az azért az aktivizálódásnak az alkalma is, hiszen az uralkodónak a parancsait nem tétlenségre hívja a ninivejeket, hanem könyörgésre, azt mondja, hogy kiáltsatok erősen az örökkévaló Istenhez. Mert a bőjt az nem valamiféle passzivitást jelent, nagyon gyakran így értik ezt félre, hanem ennek az ellenkezőjéről van szó, az imádságban és a könyörgésben való aktivizálódást jelenti ez. És tulajdonképpen ez az aktivizálódás vezet el bizonyos dolgok passzivizálódásához a mi életünkben. Tudnék, az Istenre való fokozott odafigyelés és imádság nagyon sok mindent kiszorít a mi életünkből, ami nem odavaló, aminek nem lenne ott a helye. Ezért imádkozunk. Vagy nem azért imádkozunk, hogy az Isten változzon meg, hanem ima közben, a bőjtben az ember az, aki megváltozik. Magamról tudom azt, hogyha rendszeresen imádkozom és komolyan imádkozom, akkor kevesebbet káromkodok. Kevesebb a hangos szó otthon, másképp bánok a feleségemmel, talán még a diákjaimmal is, kevesebb a kezeim közül kifolyó idő, és sorolhatnám a hasonló példákat. Tehát az imádságnak, az imádság aktivizálódásának a lehetősége a bőjt. És kicsit ezen keresztül érkezünk el az utolsó gondolathoz, az utolsó mondanivalóhoz. Tudnilik, hogy a bőjt az nem másnak lehet az alkalma, mint az egész emberi élet kicserélődéséjé. A ninivejiek esetében tudnélik, Volt a bűnbánatnak, meg a bőjtnek látszata. Volt ennek az egész dolognak következménye. Azt olvassuk itt, hogy ezek elhagyják a gonoszságot aztán, meg felhagynak az erőszakkal is. Van mérhető gyümölcse az igazi bűnbánatnak és az igazi bőjtnek. Van mérhető eredménye, mert csak az ilyen bőjt ér valamit. Hogyha nem ilyen van a bőjt, csak kegyeskedés, csak szöveg, csak merő formaság, vallásoskodás, egy kis dicsőítés, ez az, akkor az egésznek semmi értelme nincsen. Hogy egy hasonlattal éljek, a bőjtnek van értelme és van látszata, a megtérésnek is van látszata, ahogy szoktuk mondani, nem lehet letagadni úgy, mint a pipafüstöt, meg a szerelmet. Volt egyszer egy lovász fiú, akinek az életében az volt a gyümölcs, hogy nem ütötte az ő lovait. Még az állatok is megérezték, hogy ennek az embernek az életében történt valami. Vagy egy másik példával élve olvastam egy cseléd lányról is, akinek az életében a konyhaszekrény alatti portalan padló tanúskodott arról, hogy az ő életébe beleszólt az Isten, ott történt valami, és ott minden megváltozott, minden kicserélődött. Az utolsó kérdés tehát bőjt idején, illetve ez lesz a kérdés majd a bőjti időszaknak a leteltével, hogy van-e ilyen gyümölcse a mi bűnbánatunknak, vagy csupán vallásoskodunk, ájtatoskodunk itt hétről hétre. Áldjon meg bennünket abban az örökkévaló Úristen, hogy ez a 2007-es esztendő, ez a tavasz, ez a bőjthava, ez legyen a mi életünkben egyen-egyenként a válaszadásnak, az állapotváltozásnak, a felelősségre ébredésnek, az aktivizálódásnak és a teljes életünk kicserélődésének az ideje és alkalma. Hiszen igazán így lehetünk szabadok. De jó, hogyha azt is tudjuk, hogy ez nem tőlünk van, hanem ez valahogy úgy működik, ahogy az Új Szövetségben olvassuk, hogyha a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek valóságosan szabadok. Ez az evangélium, ez a jó hír, nem csak nekünk keresztényeknek, hanem március idusán ez a jó hír a mi népünknek is, hogyha valakit megszabadít a fiú, ott valóságos szabadság lesz és történik. Legyen ez így. Amen.
Csöndesedjünk el. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy megteremted nekünk a szabadulás lehetőségét, megújulást, az újjászületést. Add Uram, hogy tudatosodhassanak ezek a dolgok mindenkinek a szívében. Mik azok a gyümölcsök, amiket meg kellene, hogy teremjen a hátralevő időszakban húsvétig. És hogyha ezek a gyümölcsök megvannak, akkor adj erőt, hogy ne késlekedjünk fáklyaként világítani, odafordulni másokhoz, utat mutatni. De kérlek, Uram, hogy a Te szavad, a Te ígéd járjon át minket, és ne a mi emberi akaratunk. A másokat tévútra sodrunk, az épp olyan hiba, mintha késlekednénk. Uram, adj ebben nekünk bölcsességet, és békességet az elkövetkezendő feszült napokra. Amen.
Mi atyánk, szeretnénk imádkozni a mi országunkért. Látod, hogy sokszor, ahogy menekülünk, veled való találkozás elől, úgy menekülünk sokféle felelősség elől is, ami pedig a miénk lenne. Most szeretnénk minden lelki terhét magunkra véve eléd állni, kiönteni a mi szívünket, ami teli van keserűséggel, szomorúsággal, csalódottsággal, reménytelenséggel. Szeretnénk kérni azt, hogy vedd el elsősorban most a mi szívünkből, ne bénultság, ne erőtlenség, ne reménytelenség jellemezzen bennünket, ne ezt képviseljük ebben az országban, hanem azt a reménységet, ami azon a tapasztalaton alapszik, hogy te szabadító Isten vagy, és van reménye ennek az országnak is. Ezért szeretnénk hozzád kiáltani, szeretnénk, hogyha felérne hozzád a mi könyörgésünk, talán sokszor kétségbe esetnek tűnő kiáltásunknak a szava, szeretnénk fölemelni a mi fejünket hozzád, és kérni, hogy könyörülj meg ezen a népen, és adj egyszerű, csöndes vagy megrázó, akármilyen találkozást, ami sok rossz kedvű, egymással torzsalkodó, önmagával is meghasonlott ember számára szabadulás reményét adhatja. Köszönjük, hogy még nem töröltél el minket a föld színéről, hogy van küldetésünk, úgyis, mint magyarok, úgyis, mint keresztények. Kérünk, hogy legyen bátorságunk felnőni ehhez a feladathoz, hirdetni téged, képviselni téged, és könyörögni ezért az országért, békességért, egységért, igazságosságért. Könyörülj meg a mi vezetőinken, és könyörülj meg ezen a meghasonlott és keserű népen. Urunk Istenünk, hallgass meg, hogy csendben elmondott pohászunkat is. Úr Jézus, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.